Hat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól. Meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ez az ige szakasz fordulópont az evangéliumokban. Amint az elején olvassuk, ettől kezdve jelenti ki Jézus a tanítványoknak, hogy mik fognak vele történni Jeruzsálemben. A tanítványok nem erre számítottak. Közvetlenül igénk előtt ismeri fel és vallja meg Péter, hogy kicsoda valójában Jézus, nem csupán nagy tanító, próféta, hanem a megígért messiás. Jézus a vallástételt nem tagadja, sőt, isteni kijelentésnek tulajdonítja Péter szájából. A tanítványok boldogok, hiszen tanúi lehetnek, hogy a nép régi vágya beteljesedik. Ebbe az örömbe szól bele Jézus szenvedéseinek jövendőlésével. A tanítványok messiás képébe ez a szenvedés nem illett bele. Péter ezt nem is rejti véka alá. Ez eddig érthető is, de mit kezdjünk Jézus kemény válaszával? A Bibliában a tanítványság sorsközösséget jelent. A tanítványok együtt éltek a Mesterrel, így jóban és rosszban osztoztak vele. Erre utal az elhívási történetekben elhangzó követés kifejezés is, amit nyugodtan vehetünk szó szerint, hiszen vándorlás közben a Mester ment elől és a tanítványok utána. Miért fontos ez? Az eredeti görög bibliai szövegben egy érdekes és első hallásra furcsa dolgot olvasunk. Jézus nem azt mondja, hogy távozz tőlem, hanem azt, hogy távozz vagy menj a hátam mögé. Itt ugyanis pontosan arról van szó, hogy Péter kilépett a tanítványok, a követők sorából, és egy másik utat akart Jézusnak mutatni. Péter a tanítványok helyéről, tehát a Mester helyére lépett. Azt akarja, hogy Jézus kövesse őt egy olyan úton, ami elkerüli az imént megjövendőlt szenvedéseket. Jézus felismeri a Sátán célját, aki folyamatosan el akarja őt téríteni a megváltó kereszthalál elszenvedésétől, és nem is Pétert feddi meg, hanem a Sátánt. Az isteni igazságosság megnyilvánulását látjuk itt. Jézus soha nem azonosítja az embert a tőle származó kísértéssel, vagy az általa elkövetett bűnnel. Akármennyire is Péter szájából hangzanak el ezek a szavak, Jézus mégsem neki tulajdonítja a kísértést, amely őt éri. Ennyire könnyen szólhat a Sátán egy emberen keresztül? Ne úgy gondoljunk Péterre, mint a Sátán szócsövére, vagy valakire, akit megszállt az ördög, és most rajta keresztül beszél. Nem erről van szó. Péter nem megszállva, hanem meggyőzve lett. A legrafináltabb kísértések ugyanis azok, amik emberi gondolkodás szerint logikusak. Itt is erről van szó. Péter a kísértő által könnyen meggyőzhető volt arról, hogy a szenvedésnél biztos van jobb megoldás. Ezt mondja el Jézusnak. Baj ez? Szerette, féltette Jézust. A szeretet, a féltés, a szenvedés elkerülése miért baj? Ezek minden más helyzetben abszolút pozitív és humánus gondolatok. Mi a probléma? Az, hogy Istennek más a terve. Az, hogy bár a szándék Péter részéről nemesnek látszik, mégsem ez a helyes út. Jézusnak szenvednie kell, mert Isten szerint nincs más lehetőség az ember megváltására. Ma is sokan sokféleképpen kényelmesebb, humánusabb módokon is el tudják képzelni a megváltást, de mindez csak a péteri kísértés. Isten szerint ugyanis egy megoldás létezett. Ahogyan az elején az igéből hallhattuk, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.
Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van az én megtartásomtól, ó szemed.
nappal éjjel, s meg se hallgatsz, Uram Isten, pedig itt élsz dicséreteink közt a szívünkben. Az atyáink benned bíztak, bíztak, s el nem hagytad őket, az ellenség fogait egyenként összetörted. De most engem csak csúfolnak, ajakukat félrevonják, várják az Úr szabadítsa hát meg a hűszolgát. Mert tudják, az én Istenem kezdetektől csak te voltál, levontál ki anyámnak még.
Milyen személyes élményem kötődik húsvéthoz? Bakai Péter lelkészt kérdeztük.
Hogyha húsvétról kérdezel, akkor nyilván a feltámadás jut az embernek az eszébe, és Jézus, aki az Isten, és ennél többet nagyon nehéz mondani, mert Isten mindent átfog, és mindent tőle származik, és én is, és csoda az, hogy az Isten emberré lesz, és csoda az, hogy engem is akart, és hogy erről az Istenről Jézuson keresztül tudhatok, és hogy Jézussal lehet személyes kapcsolatom, és ezt én 18-19 éves koromban éltem át, és azóta is ő a csillaga az életemnek, és a feltámadás pedig ugye egy teljesen új megközelítése az életnek, amiről az a tapasztalatunk, hogy azért ami elindul, az megszűnik, csillagok is születnek, aztán azoknak is valamikor vége lesz, tehát minden, ami világra jön, annak vége lesz, és mégis van egy egészen más üzenet és egészen más tapasztalat, hogy van örök. Na most innentől kezdve mássá válik az ember, és mássá válik a hétköznapja, és minden egyes esemény, és óriási dolog, amikor tud győzni az életemben. Nem csak az, hogy van örök életem, hanem az, hogy bizonyos történéseknek sem kötelező, hogy úgy érjenek véget, hogy teljes pusztulás, hanem valamilyen módon tovább él. Szóval így látna világot egy óriási nagy ajándék. És hogyha minden szegmense az életemnek, akkor most egy külön példát tudok mondani. Hát a legnagyobb döntés az volt, hogy Jézus szerint szeretnék élni, de több ilyen nagy volt, és az egyik legnagyobb döntésem az volt, amikor úgy döntöttem, hogy Gyimesbe, a történelmi Magyarország határán, hegyek közt élő pásztornép, csángók között, pásztorok között töltenék el egy évet, és hát egy más világba csöppen az ember, a pásztor családban volt 5 fiú, mindegyik megtanulta ezt az életformát és ezt a szakmát, mondjuk így idézőjelben, és az egyik fiú mégis 16 éves korában elkerült otthonról, és ő, amikor éppen ott voltam, ritkán jött haza, de egyik alkalommal arról számolt be, hogy találkozott Jézussal, és gyökeresen megváltozott az élete. Táborba került el, katolikus táborba, és ott előre hívták megtéréshez, és ő igazából azt se tudta, hogy minden 2 nap múlva olyan Isten élménye volt, hogy egy hónapig úgy élt, mint egy szerelmes, rózsaszínben látott mindent, és hát egy új életet kezdett, nagyon kemény munkával, Európát járva, fizikai munkával kereste megélhetést, de ebbe úgy belefáradt, és akkor egy évig böjtölt, hogy mutassa meg az Isten, hogy mit végezhet úgy, amiben a kreativitás jelenhet meg, és ezzel szerezhet magának és másoknak is örömet, és akkor kezdett el teljesen autodidakta módon fotózással foglalkozni. És annyira sikerült ez neki, hogy ebből él most már meg, családi fotózással, de hát én megkérdeztem, hogy valami gyimesi életről is fotózott-e, és hát persze elkezdett fotózni, de ezt is csak magának. És akkor ebből lehetett egy kiállítás szervezni Békés Csabán, ahol én az életem jelentős részét éltem, egy reprezentatív helyen. Kezdhetett egy új fejezetét az életének, mert remélem, hogy azért ez majd ki tud bontakozni, egy nagyon sikeres kiállítás. És ezt a címet kapta a kiállítás, hogy Húsvéti Gyimes, amiben benne van az a csoda, hogy az ő történetét én húsvétkor tudhattam meg, benne van az a csoda, hogy Gyimesnek is van egy feltámadása, az ottani csodáknak egy tovább élése, és hát benne van annak a feltámadása, hogy egy feltámadásban hívő ember elkezd szolgálni, egy egyszerű pásztorember elkezd szolgálni itt most már az éteren keresztül azzal, hogy ő lényegében a semmiből hallatlan ajándékot kapva ráérez arra, hogy mi az a pillanat, amit meg kell örökíteni, mi az, ami tovább élésre érdemes, és ebben is a húsvét van, hogy van örök élet és van feltámadás, és hát most hallhatják sokan, hogy ez gyimes, amit ajánlok mindenki figyelmébe, úgyhogy az Úr örömével és feltámadásával tudjon oda eljutni.
Stojanovics András, Gáncs Péter nyugalmazott püspökkel beszélget arról, hogyan hozott életet számára és szolgálatába Jézus személyes megismerése.
1954-ben születtem, december 12-én, és karácsonykor kereszteltek Angyalföldön. Aztán Benczúr Lászlónak tiszteletű úr alatt konfirmáltam, és oda jártunk édesanyámmal bibliaórára. Azért fontosak ezek az emlékek, mert én nagyon korán komolyan vettem, hogy evangélikus vagyok, hogy az Úr Jézus szeretetére próbált nevelni édesanyám, és ezért elfogadtam, amit ő kitervelt, hogy legyünk lelkészek a testvéremmel együtt, van egy bátyám ugyanis. A bátyámból jogász lett, de én nagyon szófogadó fiú lehettem, mert egyből a teológiára jelentkeztem. Azt kell mondjam, hogy én nagyon jó vallásos, istenfélő emberként mentem a teológiára, de nem voltam megtért. Ezt így szeretném fogalmazni, ami aztán később a fölszentelésem után egy jó évvel már sámsonházi lelkészként megtörtént. Áldott emlékű Galád Gyurka bácsi jött édesanyám protezsálására, evangelizációs heteket tartani Sámsonházára, vagy 5 éven keresztül, de már az első ilyen alkalom, az egy csoda volt számomra, mert egy esti beszélgetésben olyan kézzelfogható közelségbe került az Úr Jézus, amit soha nem fogok elfelejteni.
Akkor ő tekinted lelki atyádnak?
Igen. Galád Gyurka bácsi lelki atyám, és nagyon hálás vagyok érte.
Van olyan ige esetleg, amit föl tudsz idézni, ami akkor így nagyon megszólított?
Igen. Egy rövid kérdés. Az állított meg, mert nagyon összezavarodott voltam. Nagyon jó, hogy a Gyurka bácsi evangelizációs hétre, mert úgy megingott alattam minden, az akkori hitem, az akkori életem, és ahogy este későn az igérdetése után sétáltunk a faluban, akkor ő megkérdezte tőlem, mert panaszoltam neki nagyon, hogy mennyi baj van ebben a világban, és mindenki rossz. És akkor kedvesen megállított, maga felé fordított, és megkérdezte, hogy András, azért tudod, hogy az Úr Jézus téged így is nagyon szeret? Majdnem elnézést a kifejezésért, banális mondat. De az engem úgy szíven ütött, és az annyira éreztem, hogy tényleg átölel az Úr Jézus szeretete. És én akkor 79-től tartom magam hívő embernek. Addig vallásos voltam, azóta vagyok hívő ember. Minden nyomorúságommal együtt, de hívő ember vagyok.
Ámulok, hogy ő az ártatlan, mit tesz értem? Ámulok, hogy ő az ártatlan, szenved értem. Minden bűnömet magára vette, minden vétkemet elfedezte, büntetésemet elszenvedte, ott fenn a kereszten. Isten báránya, minden.
Kohári Ferenc lelkész egy korábbi fájó emléket idéz fel, amikor ő a halál árnyékában mégis hirdethette Jézus feltámadásának valóságát, fontosságát.
Első hallásra talán meglepőnek fog hallatszani az a történet, ami eszembe jutott a kérdés kapcsán. Elég régen volt, még Bezin voltam lelkész, amikor híre jött annak, hogy egy 60 év körüli aglegény ember öngyilkos lett, sajnos nagyon szomorú eset volt, felakasztotta magát. Egyébként nem élt egyedül, hanem a testvérének a családjával együtt élt. Őszintén megmondom, hogy először egy kicsikét úgy megnehezteltem rá, hogy hát hogyan juthat valaki olyan gondolatra, hogy éppen húsvétkor a feltámadásnak a napján vett véget az életének. De azután rágondoltam az ő személyes helyzetére, és arra gondoltam, hogy talán éppen elhatalmasodott rajta az a szomorú érzés, hogy nyilván ez nem akkor egyedül, hanem korábbi évek tapasztalata is voltak, hogy mindenki másnak van családja, van hozzátartozója, van öröm ünnepe, mint ahogy a húsvét is az, neki pedig nincs. Részleteket nem tudok, de tudom azt, hogy amikor már a prédikációra, a temetési beszédre készültem, akkor így álltam hozzá. Egyébként is nekem az volt mindig az elvem, hogy igyekeztem mindenkinek a lehető legszebb búcsúztatást, legszebb igehirdetést, legjobban vigasztaló beszédet írni, azért, hogy a hozzátartozóknak vigasztalást tudjak nyújtani. És arra emlékszem, hogy az igehirdetésben ki is tértem ezekre a dolgokra, és szembeállítottam ennek az embernek a halálát a Krisztus halálával, és legfőképpen Krisztusnak a feltámadásával. Valahol itt mindenki megérezhette, legalábbis reménységem szerint, hogy igazából nincs, nem lehet az életben olyan elkeserítő helyzet, amikor valaki elfelejkezhet arról, hogy lesz feltámadás, lesz örök élet. És így reménységem szerint ez az eset, ami hál' Istennek aztán nem ismétlődött, meg sem azelőtt, sem azóta nem volt ilyenről tudomásom a környékem, ez megmaradt egyszeri esetnek, és reménységem szerint olyan tanulságos esetnek, ami rávilágította az embereknek arra, hogy mennyire is fontos a húsvét, és egyáltalán az örök élet, a feltámadás kérdése, ami mind-mind azért nagy ajándék számunkra, mert Jézus Krisztus feltámadásában olyan hatalmas ajándékot kaptunk Istentől, aki egyrészt megakadályozza azt, hogyha valaki hasonló gondolatokra jutna, akár máskor, de főképpen nem húsvétkor, illetőleg akinek a családjában ilyen megtörtént, azok számára is vigasztalást nyújthat.
Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony, bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többi a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből a manapig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájjuhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Szomjazom. Elvégeztetett. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Legszebb hajnal.
Jézusnak Máté és János evangéliumaiban olvasható beszédeiből hallhattak válogatást az ő küldetéséről, annak beteljesítéséről. A folytatásban Selmeciné Füzék Ovádiánát hallhatják.
Nekem a húsvét abban a pillanatban a legintenzívebb és a legélénkebb, meg mégiscsak a legbelsőségesebb, amikor egy bizonyos csendes pontban ülök. Na de hogy odáig eljussunk, húsvétnek van ez a bizonyos éneke, ez az ifjúság ének, ami úgy kezdődik, hogy ez az a nap, mint az Úr szerzett, örvendjünk, vigadjunk e napon, és ennek a vidámsága ezért ez megjelenik nálunk a húsvéti istentiszteletnek a rendjében is, és ez a vidám kis ifjúsági ének igenis hordozza azt a húsvéti örömhírt, amit jó megélni. De én nekem mégis a húsvéti élmény az elcsendesedés és pár pillanat, amikor a húsvét hajnali istentiszteletre készülünk. Mindig úgy szokott lenni, hogy még sötét a templom teljes sötétségben, amennyire kint sötét van, és bent nem kapcsolunk lámpát, hanem csak legfeljebb egy gyertyával, vagy valami kis lámpácskával megyünk be, hogy elrendezzük a benti dolgokat, hogy berendezzük a terepet az istentisztelet kezdete előtt, és olyankor jó leülni. Tehát az a csendes pillanat, hogy én tudom, hogy ott ülök a templomba, és majd az istentisztelet közben egyre több mécsest fogunk, gyertyát meggyújtani, egyre több lámpát, és a künti fények is egyre erősebbek lesznek, és majd feljön a nap fölkelte. Ez egy nagyon nagy húsvéti élmény, hogy mi Jézus feltámadásának tudunk így örülni, ami számunkra egy ilyen nap fölkelte, és örülünk, hogy igaz, nélkülünk is följön minden nap a nap, és ennek a természetessége talán a mindennapok része, igen, de hogy azon a húsvéti reggelen ezt megélni, hogy a sötétből a világosságra jönni, és ezt örömmel fogadni, és hogy ez a nap fölkelte most számomra a feltámadás örömhírét hordozza. Ott abban a csendes, sötét leülésben, készülődésben ez nagyon-nagyon jó élmény. Kedves hallgatóink, húsvéti műsorunk összeállításában rövid ige magyarázattal Jorsics Attila írása szolgált nekünk. Bakai Péter, Kohári Ferenc, Sztojanovics András és Selmeciné Füzék Kovádiána lelkészeket személyes történeteikről, megtapasztalásaikról kérdeztük. Jézus beszédeiből Badin Ádám tolmácsolásában szóltak részletek. Műsorunk felvételei meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt, és Spotify-on Lélekhangoló címen. Szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!